Sziasztok, köszöntök mindenkit a legújabb Fumble Forum epizódban. Ezt nem látjátok, de brutális havazás lepte el az országot, és hát alig sikerült hazaérnünk annak érdekében, hogy ezt az adást fel tudjuk venni, és hát nagyon rossz lett volna, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, hiszen elérkeztünk az év legizgalmasabb időszakához, amikor is vége az alapszakasznak, és kezdődik a rájátszás, úgyhogy ennek megfelelően megpróbálunk tippelni, és megpróbálunk beharangozni mind a hat wildcard meccs tekintetében. Utána zárásként egy kicsit beszélünk nyilván a college rájátszás két elődöntőjéről is, és hát a mai adásban is hárman vagyunk, meglepő módon most Matyi nem lesz itt, hát nyilván ő se érhet oda mindenhova, ezt elfogadjuk. Viszont itt van velem ma nem egy Peti, hanem két Peti, úgyhogy először is köszönteném az újabb Petinket, Csonka Petit. Szia Peti!
Sziasztok!
És hát itt van velünk szokásos Péterünk, admin Péterünk. Szia Peti!
Sziasztok, sziasztok, jó itt! Jó itt, havazás van, hóseprés is volt. Jól lenne már egy kis tavasz.
Igen, de azért nem lenne rossz egy havas meccse a rájátszásban, meglátjuk, hogy esetleg összejelte ilyen bárhol, biztos nem Jacksonville-ban lesz. Na, hát srácok, mielőtt meccsekről beszélünk egy pár szóban, hát rengeteg edzőt kirúgtak ma reggelre. Tehát, hogy ez most azért az utóbbi években szerintem ennyi nem volt konkrétan ezen a napon, de lehet, hogy megcáfoltak, és ez minden évben ennyi, de nekem ez most nagyon soknak érződik. Peti, először téged kérdeznék, jaj Isten, most hogy fogok titeket szólítgatni? Tehát, hogy Peti egy lesz a Csonka Peti, és Peti kettő lesz állandó Petink, úgyhogy Peti egy, kérlek, hoz valakit, melyik edző kirúgásáról mondaná pár szót?
Én szerintem Kevin Stefanskival mennék. Előtte annyit jegyeznék meg, hogy szerintem nem volt elég kirúgás. Én még kapásból két nevet tudnék mondani, akit én elküldtem volna, és szerintem még van olyan, akit az adás pillanatában még nem rúgtak ki, de kifognak. Ez az utóbbi, ez Mike Kafka, de ő interim HC volt, de szerintem ott is hivatalossá fog ez válni. Meg hát Mike McCoy a Titansnél. Én egyébként Todd Bowles-tól és Zach Taylor-tól is megváltam volna, főleg előbbi az, akinek nem értem, hogy miért maradt, de hogy akkor, ha már itt Kevin Stefanskit mondtam, én nem igazán értem, hogyha egy teljes tisztogatás lett volna, és azt mondják, hogy Barry is megy, akkor azt mondom, hogy elfogadom. De szerintem borzasztó gyenge idén az edzői felhozatal. Nagyon nehéz olyan neveket találni, akikre így rámutatsz, hogy na, ő jó HC lehet. Azért tavaly brutál erős mezőny volt, sok csapatnál nem is értettem, hogy miért húzzák az időt, lehet, hogy inkább tavaly kellett volna meglépni. A Brownsnál viszont nem is erről van szó, hanem arról, hogy azt a Stefanskit küldték el, aki azonnal az idei edzőkeringőnek a legjobb neve lett. Tehát, hogy szerintem ő vezeti a listát, hogy amikor valaki vezetőedzőt keres idén, akkor az első jelöltjének Kevin Stefanskinak kell lennie. Már csak azért is, mert nála láttuk működés közben ezt, hogy ő tud jó vezetőedző lenni, míg azért a legtöbbeknél ott van ez a kérdője, hogy vajon a koordinátori posztról, a vezetőedzői posztra való ugrást, azt meg tudja eltenni. Stefanskiról tudjuk, hogy ez megy neki, és én azt gondolom, hogy borzasztó helyzetbe lett ő hozva az elmúlt két évben, tehát főleg a GM munka miatt, és idén valóban jól sikerült a draft, jól néztek ki a rookie-k, de ebbe egyébként azt gondolom, hogy Stefanskinak is volt szerepe, nem is kevés, és mondom még azt tudtam volna megérteni, hogyha Barry is megy vele, két okból is, egyrészt ugye akkor érthető, hogy azt mondjuk, hogy rossz a roster, de Stefanski nem tudott többet kihozni belőle, mint ami tehetségben ebbe benne volt. Tehát akkor mind a kettő menjen, kezdjünk új lapokkal, és a másik problémám ezzel az, hogy innentől kezdve sokkal kevésbé csábító ez a kispad. Tehát szerintem mindig azok a kispadok az igazán vonzók, ahol egy új GM is jön, ahol egymást kiválasztják gyakorlatilag, együtt tudnak dolgozni. És ide jön valaki, Andrew Barry keze alá, és hogyha rosszul megy a következő szezonban, és Barryt is kirúgják, akkor kap valaki új GM-et, akiről ki tudja, hogy kicsoda, hogyan tud vele együtt dolgozni, szerintem ebben mindig van kockázat, és ez talán kevésbé teszi vonzóvá ezt a padot. És akkor a Shadow Sanders szektáról inkább nem is mondok semmit.
Mm. Igen, az külön adás lenne, hogy a Sandersről te elkezdesz rendelni, úgyhogy azt majd az off-season-ben megcsináljuk. Mit reagálnál rá? Másik Peti.
Hát annyiban mindenképp picit belekötnék, hogy szerintem annyira nem rossz a merítés. Szerintem most vannak főleg koordinátorok, akik hát jó oldalra szépen lépni tudnak egyet egy másik csapathoz egy HC szerepbe. Szerintem vannak. Nem mondom azt, hogy annyira úgymond ilyen bulletproof, tehát atombiztos pikkek, mint mondjuk Ben Johnson volt. Ezzel egyetértek. De szerintem vannak olyan fiatal feltörekvő koordinátorok, akik azért bőven lehetne együtt dolgozni. Szerintem nem annyira tragikus a merítés, mint ahogy ezt most említetted. A Stefanski dologgal én sem tudok annyira mit kezdeni. Egyrésztről valahol megértem. Másrésztről megértem Stefanskit is, másrésztről baromira nem értem, hogy miért kellett ezt meglépni. Egyrészt azért, mert a 5 győzelem az egyáltalán nem rossz szerintem a Browns-tól, figyelembe véve hát úgymond a szezonnak a sallangjait, fogalmazunk így. Ami viszont nem tetszik, és ezzel van az, hogy szerintem Stefanski nem is akart nagyon maradni. Én ez az, amiben most így kizárólagos magyarázatot látok ebben a lépésben, Peti, Bence, hogy figyelj, volt egy draft, ahol elhoztak 2 QB-t, szerintem nem ez volt Stefanski terve, szerintem ott baromira a feje felől nyúltak, hogy mi is legyen. Tartom azt, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 évben volt 2 kiemelkedően jó idénye szerintem Stefanskinek. Az első évben, amit Mayfield-et csinált, az baromira jó volt, máskor pedig Fleckóval jutott be playoffba, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 2 év az, ahol összeállt neki minden, mondhatjuk azt, hogy nem voltak akkor a sérülések, stb. Aztán jött egy Watson trade, amit egyáltalán nem vagyok meggyőzve, hogy ezt Stefanski akarta volna. Megint szerintem nagyon erős volt az ownernek a beleszólása, vagy akár a GM-nek, ezt nem tudom. De alapvetően úgy érzem, hogy Stefanskinak abból lett elege, hogy nem úgy működnek a dolgok, tehát káoszon kell folyamatosan uralkodnia, amit szerintem csodásan csinált. Tehát ez a Cleveland Browns csapat vonzó volt free agentöknek, tudtak rekrútolni, még a draftok is szó-szó sültek, tehát ez egy jó csapat volt. De úgy hiszem, hogy az a káosz, amin neki uralkodnia kellett, mint HC, az messze nem volt ideális, és megértem, hogy a várható élettartamát nem akarja tovább csökkenteni. Szóval én, nekem az az érzésem, de cáfoljatok meg nyugodtan, hogy valahol ez egy ilyen egyoldalú dolog lehetett, szerintem ott már Stefanskinak megértem, hogyha tele volt a töke, mert nagyon-nagyon-nagyon sok problémán kellett átlépnie, amit amúgy szerintem ő kiválóan kezelt. Nekem ez a meglátásom, ha a Stefanski kirúgásról akarunk beszélni. Én ezt így gondolom.
Abszolút egyetértek minden szavatokkal. Igazából, aki engem még meglepett, hogy ki lett rúgva, az egyébként Jonathan Gannon, és nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem mert meg voltam győződve róla, hogy az Arizona Cardinals továbbra is azt fogja hinni, hogy ő jó, és itt fogja tartani, tehát igazából már egy előző évben is kirúghatták volna, tehát hogy az is oda, hogy már eddig ott volt, és számomra is valahogy egy kicsit ilyen radar alatt volt minden évben, amikor arról beszéltünk, hogy melyik vezető edzőket kellene kirúgni, valahogy soha nem volt ott a lista elején, pedig hát már tényleg rég meg lehetett volna tenni, tehát 3 év alatt 15 győzelem, 36 vereség, egy pozitív szezonjuk sem volt gyakorlatilag, és valahogy én is minden évben magasabb voltam a Cardinals-szal az off-seasonben, mint amit a végén ki tudtak belőle hozni, úgyhogy ideje volt, hogy kirúgják, már csak azért is, mert mind a két oldal rossz a Cardinals-nál, de azért a védelem a rosszabb, és Gannon egy defensív koordinátorból lett vezető edző, úgyhogy az, hogy a védelmet egyáltalán nem tudta rendbe rakni 3 év alatt, az igenis probléma. Uh-huh. Úgyhogy örülök, kíváncsi vagyok, hogy Kyler Murray maradni fog, ez sokat befolyásol, de én azért ebbe az offenszbe, Trey McBride, Marvin Harrison köré örülnék, hogyha egy offensive minded head coach lenne, mert a védelem az nem jött be, tehát hogy az nem is fog bejönni egyelőre, nézzünk meg egy jó offenszt végre ebbe a Cardinalsba.
Soroltad az elkapókat, és mi a helyzet az 1000 yardos Michael Wilson.
Jaj, hát igen, Michael
Wilson. Még el is felejtetted.
Abszolút. Na, tehát akkor még inkább. Mondjuk egy Kevin Stefanskit ide. Hát, mondjuk inkább futni szeret.
Egyébként én látnám benne a potenciált. Nem tudom, hogy Kyler Murray-vel mennyire működne. Még egyébként azt is el tudom képzelni, hogy ő illene az elképzeléseiben, ilyen alacsonyabb kubékkal ő dolgozott már együtt, nem is rosszul. Dillon Gabriel az nagyjából az ő pikje volt, tehát még az is timmel. Úgyhogy én ide őt látnám, amúgy egyetértek azzal, hogy Gannonnak mennie kellett, mert ahogy te is mondtad, ebből a csapatból sokkal többet ki lehetett volna hozni. És nekem is mindig az volt az érzésem, hogy nem rossz ez a Cardinals, de hogy az a pici plusz hiányzik. És hogy valahogy soha nem tudnak igazán előre lépni. Szerintem ilyenkor nincs mit tenni, vezetőedzőt kell váltani, tehát nem tudsz jobbat igazából. És még egyébként a Raiders-t akartam mondani, ahol láttam az Adam Schefternél, láttam ezt a tweetet, tehát hogy ez egy egészen brutális sorozat egyébként, hogy 2021-ben John Gruden lemond, 22-ben Josh McDaniels-t kinevezik, 23-ban Josh McDaniels-t kirúgják, 24-ben az interim Antonio Pierce-t kinevezik, 25-ben kirúgják, Pete Carroll-t kinevezik, 26 Pete Carroll-t kirúgják. Tehát ez egy brutális sorozat, és vajon mennyi pénzt fizetnek még mindig ezeknek az edzőknek, mert ugye például szerintem Josh McDaniels azt hiszem szerződés alatt áll, Pierce biztos, hogy szerződés alatt áll, de szerintem még Grudennek is fizetnek valamennyit, és akkor most emelnék hozzá tesszük a Pete Carroll-nak a pénzét. Tehát csodálatosan működtetett franchise.
Ma Gruden kapta azt a 10 éves szerződést egyébként?
Igen,
meg
igen.
Valamit kurva az hosszú, brutál, lehet, az hogy az még eltart egy darabig.
Igen, lehet, hogy neki mondjuk azt nem kell fizetni, mert hogy ő lemondott, őt nem kirúgták. Aha. Tehát, hogy abban nem vagyok biztos, de lehet, hogy még ő is kap valamennyit.
Igen, de, amúgy... Peter-ról kirúgása szerintem ez teljes egyértelmű volt. Itt nem az a kérdés, hogy miért rúgták ki, hanem hogy egy évvel ezelőtt minek nevezték ki. Tehát, hogy brutális.
Na, feltetted a legjobb kérdést szerintem, Bence, és szerintem ez a kulcs, hogy nem Pete Carroll kell egy rebuilding csapatba, és ezzel egyetértek. Én azért nem értem viszont a kirúgását, mert year 1 bármilyen rookie QB-val úgyis rossz leszel. De legalább Pete Carroll az a buddy head coach. És én pont ezzel mondom azt, hogy engem, most nem azt mondom, hogy meglep, de szerintem arra, hogy most az első évében oda menjen és bukjon egy rookie QB-val, az egy baromira okos döntés lett volna. Szokja meg, szeresse. Szerintem Pete Carrollról tudjuk, hogy ő ez a haver head coach. És szerintem ez jó lett volna. Így is úgy is bukni fog, aki jön. Kész. Ez szerintem nem is kérdés. Egy kisebb csoda lenne, nézd meg, nem az a trend, hogy jaj, a rookie évenben új HC-val hozok egy irányítót, 1-1 akár, és akkor király leszek. Ez nem sikerült Bryce Young-nál is, nem sikerült Trevor Lawrence-nél is. Hagyjuk ezt. Tehát sokkal jobban jártál volna, transzparensebb, egyszerűbb megoldás, hogy jó, draftod le a QB-dat, szokjon egy évet, aztán, mikor már megépítettük köré a játékszereket is, mert a második draftodon már jöhet a VR, jöhet a bármi más, meg akár már free agency-ben is vonzóbb lehetsz, akkor hoz egy jó HC-t. Látszik, hogy ez működik inkább. Én szerintem ez egy kicsit olyan... Nem lesz annyira vonzó ez a Raiders head coachingról, mint ahogy gondolnánk, és baromira nehéz is lesz, szerintem. Tehát nem ez a trend, hogy most szerezünk egy HC-t, szerezünk egy 1-1-es irányítót, és akkor minden fasza lesz. Nem ez a minta eddig, mostanában.
Így van, mert 1-2-re kell új HC-t és irányítót választani, mert az viszont működik Stroud-dal és Daniels-el, ezért ez kicsit, nem amit mondasz, tehát, hogy csak látod? Akkor van igazad, hogyha kifejezetten az 1-1-re mondod, de tudom, hogy most csak ezt véletlen.
Más a kettő. Más a kettő, hogy 1-1-en az egy kicsit nagyobb a nyomás. Az 1-1 az egy...
Ez egy rohadt véletlen, Peti, most amiről beszélsz, ne arra úgy.
Szerintem is.
Egyébként az 1-1 rossz franchise. Ez általában...
Az 1-2 is rossz franchise. Igen. Az a Houston Texans, nem mindig, azt nem ki akartuk rúgni az NFL-ből, amikor Stroudot oda vitték, annyira rosszul néztek ki, és senki nem hitte, hogy ennyire jók. A Washington ugyanez, de a Texans-t azt tényleg ki akartuk rúgni az NFL-ből.
Biztosak voltunk benne, hogy Stroud bust lesz, mert abban a Texansban nem lehet jó. Igen, tehát általánosságban, tehát ez volt a közvélekedés, hogy most Stroudot nem lehet jó. De egyébként vitatkoznék veled itt Carroll kapcsán, tehát annyira szét volt esve ez a Raiders. Majdnem azt mondtam, hogy ők voltak a legrosszabbul kinéző csapat a szezon második felében, de aztán eszembe jutott, hogy létezik a New York Jets is, és nem mondtam, de hát nyilvánvalóan Aaron Glent is kirúgtam volna. Tehát, hogy hogy nézett ki az a csapat? Tehát, mi történt itt az év végén?
De a Raiders részéről érzel valami tudatosságot, hogy ott volt egy tanking. Ott volt, ez egyértelmű.
De nem lehetett ezzel tovább menni. Tehát, hogy itt... De nem, egy ilyen szezon után nem mondhatod azt, hogy marad a head coach.
De, igen, de, meg okay, Peti de, azt okay, mondta okay, fel érvnek Carroll mellett, hogy ő, igen, ő egy alapvetően játékos-orientált edző, de ha játékos-orientált edzőnél nem néz ki a rossz csapat sem úgy, mint egy Kupleráj, és idén három csapat volt, ami Kupleráj-nak nézett ki, a Titans Callahan alatt, a Jets, meg a Raiders. Tehát, hogy igen, tehát, hogy amíg egy fiatal vezető edzőnek talán még jobban elnézed ezt, ezt Carrollnak nem nézed el, mert tőle egy dolgot várt el az első évben, hogy a Raiders ne nézzen úgy ki, mint egy Kupleráj. És rosszabbak voltak, mint bármikor az utóbbi években.
Ne, elfogadom a kirúgását, mondom, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó lépés volt abban az értelemben, hogy az 1-1 és HC páros, ez egy nehéz feladat, úgy gondolom. És amit még hozzátennék csak, hogy a Cardinals esetén nem voltam magas a Cardinalson. Szerintem ez gyakorlatilag rúst raktak egy malacra, mert alapvetően nem volt szép. És a keret sem volt annyira jó. Úgy viselkedtek, mint egy igazi powerhouse csapat, legyen ez mondjuk a Marvin Harrison-os pick. Ez volt az a szitu, szerintem, srácok, ez volt az a kirúgás, amit pont évközben kellett volna megtenni. És nem azért mondom ezt, mert nem lehet kivárni egy év végét, tisztább alap, egyetértek. Viszont megint ott van, és csüng a levegőben a Kyler Murray sztori. Nem tudod, hogy mi a franc lesz Kyler Murray-nek a sorsa? És most innentől fogva hozol egy HC-t, akinek ott fog csücsülni egy 1-5-tel, amivel semmit nem tudsz csinálni. Free agency-ben a kutya nem akar majd idejönni. A kutya nem akar idejönni.
1-3.
Bocs, 1-3, mert igen, feljebb jöttek, elnézést. De alapvetően most ezzel innentől fogva mit tudsz csinálni? A legvalószínűbb kimenet, hogy Kyler Murray marad. De akkor miért nem őt játszottad? Hogyha a sérülése nem tudjuk, hogy milyen. De itt Kyler Murraynek az év második felében pályán kellett volna szerintem lennie.
Nekem nem volt probléma azzal, hogy a Jacoby Brissett játszott. Szerintem a Kyler Murraynek még egy szezonja van maximum a Cardinalsba, hogyha nem tudnak másik irányítót szerezni ebben az off-seasonben. De szerintem, hogyha itt új vezetőedző jön, az a legtisztább, hogyha őt elcseréled.
Igen.
De mit kapsz cserébe? Tehát bármit, így irányítod, bármit. Akkor Brissettel mész neki?
Viszállt a szerződésből
Nem, tehát, hogy akkor ilyen csoportban akkor Brissettel mész, akkor azt mondod, hogy ezt az évet, ezt elengedtük. Tehát, hogy a lényeg az, hogy Murray kikerüljön erről a rosterről, nem mehetsz vele tovább, ugyanez, mint a Dolphinsnál Tuával, nem lehet vele menni tovább. Hogyha az új vezetőedző a Cardinalsnál ragaszkodik Murrayhez, akkor oké, maradjon a rosteren. De hogyha nem ragaszkodik hozzá, akkor meg el kell onnan takarítani, tök mindegy mennyiért, tök mindegy hova, ki kell belőle szállni, pont. Tehát, hogy nem gondolom, hogy itt ehhez ragaszkodni kellene, hogy jó, nézzük meg még egy szezont, mit nézzünk meg rajta? Hát lassan 10 éve az NFL-ben van, kész játékos, pontosan tudjuk, hogy mit tud, meg mit nem tud. Nem kell a HC-nak akkor akár egy 7. körös pikkért, de akkor menjen, szerintem. Tehát, hogy én nem gondolom, most itt a legrosszabb dolog az lenne, hogyha Kyler Murray hozna egy átlagosnál jobb szezont, nyernek 8 meccset, és akkor ott állnak, hogy nem tudjuk, mit csináljuk.
Igen,
és
a Fitzmagic-es szitu, igen.
Igen, tehát ott vagyunk, mint 3 évvel ezelőtt, és akkor vakarhatják megint a fejüket, és akkor 2 év múlva majd a HC-t megint kirúgják, mert megint visszaestek, és akkor megint felmerül a kérdés, hogy na, mi legyen Kyler Murray-vel. Nem, ebből ki kell szállni, és akkor majd lesz valami. De változtatni kell, szerintem.
Elfogadom az érveket, abszolút. Abszolút, csak szerintem a Cardinals most rosszul időzített, szerintem évközben ezt már meg lehetett volna bőven lépni, ezt a változtatást.
De még lesz temérdek időnk beszélni a rossz csapatok rossz edzőiről, amikor majd a feltételezhetően jobb edzőt kinevezik helyettük. Beszéljünk, srácok, a rájátszásról, mert tényleg szalad az idő, úgyhogy időrendi sorrendbe fogunk menni, és ezt már most szeretném kihangsúlyozni, hogyha minden igaz és sikerül leszerveznie valamelyikünknek, akkor a szombati 10:30-kor kezdődő Carolina Panthers Los Angeles Rams-et közösen fogjuk nézni Budapesten, úgyhogy ha valaki csatlakozna, akkor jöjjön a Discordra, és minden információ ott lesz, hogy ezt hol fogjuk megtenni. Minden évben azért egy ilyen körülbelül 8-10 ember össze szokott ülni, tök jó szokott lenni a hangulat. Idén nem Texans meccset nézünk, hanem most az egyetlen magyar Panthers szurkoló társaságában fogunk ott ülni és szurkolni a Panthersnek, tehát Ramses pólóban ne gyertek, de egyébként mindenkit szívesen látunk. Úgyhogy ennyi volt a felkonf, és akkor tényleg beszéljünk erről a meccsről, hogy mennyi esélyt látunk arra, hogy bármi esélye legyen egyébként a párducoknak, talán ez lenne így a kezdő kérdésem, és akkor hát nem tudom, ki szeretné ezt a meccset?
Tudom, akkor elkezdem én.
Nyomjad, Peti.
Szerintem, azt nem mondanám, hogy esélytelen a Panthers. Tehát ugye azt gyorsan tisztázzuk, de ugye a két csapat korábbi meccséből nem biztos, hogy érdemes itt szerintem kiindulni. Ott azért ítéletidőben minden összejött nekik, a Rams mindent elrontott, amit csak el lehetett rontani, és úgy tudtak nyerni. Ugyanakkor szerintem azt érdemes lesz figyelembe venni, hogy nem akkora esélyes mégsem a Rams, mint amekkora különbség van a két csapat roszterek között. Azért keleti partra utaznak hidegbe, legalábbis nem lesz kimondottan meleg Carolinában, és azért ez okozhat problémát egy nyugati parti dómcsapatnak, és szerintem ez mindenképpen egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan jobb a Rams rostere, és a Panthers sincsen annyira jó formában szerintem, mint amit akár itt a szezon végi nagy feltámadás alapján gondolhatnánk, azért itt a Bucks ellen is, nyilván bírói tévedésekkel együtt, de azért kijött, hogy vannak itt problémák, nem annyira erős ez a csapat. Tehát megmerem kockáztatni, hogy a playoff leggyengébb csapat, de ott van a Steelers is. Szóval én azt gondolom, hogy egy jó adag mákra és a Rams hibáira lenne szükség ahhoz, hogy itt a Panthers nyerjen, de nincsen akkora különbség a két csapat között, hogy itt hibát hibára kelljen halmozni a Ramsnek ahhoz, hogy ez egy szoros meccs legyen.
Jó, egyetértek vele, Peti. Minden, amit elmondtál, szerintem alapvetően leírja a szitút. Én úgy hiszem, hogy egy playoffban már nincs játék, innentől fogva már minden tétre megy, nincsen rossz csapat a playoffban, simázásra nem számítok, de a rutin és az, hogy a playoffban milyen tapasztalata van a Ramsnek, az egyértelműen feléjük hajtja szerintem a mérlegnek a nyelvét. Én rutinosabb HC, rutinosabb irányító, jobb front seven, az elkapók is már sokszor megérték a playoffot ilyen szempontból, vagy többször megérték a playoffot. Ez számít, és emiatt is azt mondom, hogy magabiztos Rams győzelemre számítok.
Egyébként még egy dolog, ami a Panthers mellett szól, amit elfelejtettem megemlíteni, de ezt a Twitteren láttam, hogy a legrosszabb pontkülönbséggel playoffba jutó csapatok, az első a 2010-es Seahawks, mínusz 97-es pontkülönbséggel, második a 2011-es Broncos, mínusz 81-el, harmadik a 2004-es Rams, mínusz 73-mal, és negyedik a 2025-ös Panthers, mínusz 69-el. Ezt kitaláljátok, hogy mi a közös pont az első háromban.
Megnyerték az első meccsüket.
Így van. Tehát, hogy ebből kiindulva beírhatjuk a sima Rams győzelmet, sima Panthers győzelmet, nem?
Amúgy nem is az NFL lenne, hogyha ez nem így működne. Tehát, igen, tehát minden egyet értek, amit elmondhatok egyébként, de ez tényleg, tehát, hogy ez az a szezon, fogunk majd szerintem róla beszélni, hogy milyen volt ez az idei év, ahol tényleg minden megtörténhet, és fogunk beszélni nyilván még a többi csapatról is, de most kijelenteni azt, hogy mondjuk akár csak a két konferencia döntőt, melyik két csapat fogja játszani, szinte lehetetlen. Tehát, hogy brutálisan egybe van a mezőny, ettől függetlenül nem hiába ezt a meccset adják a legsimábbra a fogadóirodák is, tényleg kimagaslóan. Tehát 10,5 pontos favorit a Rams, a másik legnagyobb favorit az Eagles, 4,5, de brutális különbség. Szerintem azért nem lesz 10 pont közte. Ha rossz idő lesz, és a Panthers defense valamennyire meg tud egy-két drive-ot fogni, akkor viszonylag lehet egy kevés pontos meccs, ami nagyjából az egyetlen útja lehet a Panthersnek az upsethez. De úgy, hogy visszajön Davante Adams is, meg a Rams védelemben ráadásul még Quentin Dake, hát igen, nehéz azt látni, hogy ne a Rams nyeri a meccset, úgyhogy egyetértek, én is őket mondom, hogy nyernek, de azzal is nagyon egyetértek, amit Csonga Peti mondott az elején, hogy ez azért bőven nem az a Rams, akit minden egyes héten odaraktunk a Power Ranking tetejére, meg akkor is, hogyha alig nyertek, vagy éppen kikaptak. Úgyhogy ezt még megnyerik, de meglátjuk, hogy majd utána hogyan tovább. Jó, hát ezután lesz egy Packers Bears éjjel, úgyhogy megígérem, hogy fogok róla én is beszélni majd, de akkor kettes számú Peti, kérlek, azért kezd el és vezess fel nekünk ezt a meccset.
Hát ezt a meccset láttuk egy párszor. Én most azt fogom mondani, hogy szerintem forró ez a Bears. És ezek a legveszélyesebb csapatok. Kiszámíthatatlanok, milyen formában jönnek, az offenzük pedig borderline. borderline azt mondom, hogy zseniális. A hibákkal együtt. Tehát amit Ben Johnson húz ki az ingújából, az perfekt. És tényleg kiszámíthatatlan, leolvashatatlan a defense-eknek most még. Ez lehet, hogy az elején fog csak működni. Egy idő után ez lehet, hogy kiszámíthatóvá fog válni. De jelenleg ez egy kutya nehéz ellenfél. Bárki ellen veszélyes lehet a Bears. A Packersnek sérültek vannak, úgy gondolom, hogy a formájuk is kifejezetten megingott. Ha választanom kéne most, így ahogy ülünk, akkor én a Bears fele hajlok. És nem is azt fogom mondani, hogy ez egy field goal-os meccs.
Talán én is inkább a Bears felé hajlok, de nem ennyire egyértelműen. Pont azért a kiszámíthatatlanságért, pont amiatt a kiszámíthatatlanság miatt, amit te is említettél, csak én ennek inkább egy negatív oldalát is látok, hogy pont olyan ez a Bears offense, mint maga Caleb Williams. Hogy bennük van az, hogy tényleg millió pontot felpakolnak, és agyonverik az ellenfél defense-ét, és van bennük egy olyan szenvedés, mint amit a Lions ellen láttunk tegnap. És az a kétarcúság, ez azt gondolom, hogy a playoffban iszonyú veszélyes lehet. És hogyha már említettük a Ramsnél a rutint, azért ez a Packers, ha nem is annyira rutinos csapat, mint a Rams, de ők jártak már a playoffban, láttak ilyet, és igen, tele vannak sérültekkel, vannak komoly problémák, de ez a hetedik seeden playoffba jutó Packers, ennél kevés veszélyesebb dolgot tudok elképzelni a playoffban, úgyhogy én azért szorosabb meccset várok. A végén én azért gondolom azt, hogy a Bears fog nyerni, mert egész egyszerűen egészségesebb a rosterük, és jobb állapotban várják ezt a meccset. Ezt még azt gondolom, hogy döntő lesz, de én itt kimondottan szoros párharcot várok.
Igen, és úgy gondolom, hogy az első két meccs garancia nagyjából arra, hogy lesz egy harmadik szoros meccs is. Tényleg azt, hogy a végén egy field goal, vagy egy vagy két pontnyi különbség melyik csapat irányába dönti el, azt tényleg nehéz megjósolni szerintem is. Én is inkább úgy gondolom, hogy az, hogy a Bears azért alapvetően, még ha Ben Johnson fejében jól is néz ki, amit csinálnak támadó oldalon, a kivitelezés azért nem olyan. Nagyon ritka volt az, hogy akár csak három negyeden keresztül jó volt ez a Bears offense bármelyik meccsén. Tehát a 49ers ellen volt a kivétel, de a 49ers védelem még a Packers védelemnél is sérültebb és rosszabb. Úgyhogy tényleg megnéztünk eddig két Packers Bears-t, három negyedig mindig a Packers volt a jobb, és akkor az utolsó negyedben a Bears megérkezett, és egyszer behúzták, egyszer pedig nem, hogy most ezúttal más meccset kapunk-e, és hogy a végén kinyer, az tényleg nehéz megjósolni. De hát én nyilván nem fogok a Packers ellen tippelni egy Chicago elleni meccsen, azért az utóbbi 10 évnyi minta azt mondja, hogy ezekből a meccsekből mi jövünk ki jobban. És lehet, hogy ez egy második, meg egy hetedik szint, de mindenki tegye a szívére a kezét. E között a csapat között gyakorlatilag semmilyen különbség nem volt a szezon közben, sőt, amíg volt Parsons, addig nem volt ember, aki nem a Packers mondta, hogy megnyerik ezt a csoportot, vagy éppen a Detroitot, ugye innen is üdvözlünk, Matyi. De én még akkor is azt mondom, hogy emiatt, hogy playoff van, playoff rutin van az egyik oldalon, a másik oldalon nincsen, és amiért arról beszélünk, hogy ez egy Packers-Bears, emiatt ezt a meccset én a Packersnek adom rohadt szorosan, nagyon fájdalmas lesz, tényleg 3-4 pont különbség maximum, de én azt mondom, hogy a hetedik seed megint meccset fog nyerni.
Egyébként nem lepne meg, tehát nem látom lehetetlennek.
Másfél pontos favorit egyébként a Bears, hogyha érdekel valakit, tehát tényleg senki nem tudja eldönteni, hogy mi lesz itt.
Hát az kb. A hazai pálya, tehát hogy fordított esetben a Packers ugyanígy másfél pont.
Na hát akkor ugorjunk, srácok.
De a Packers, az, bocsánat, de négy vereség után jön. És
egy kicsit nézzél a vereségek mögé, és akkor...
Benézek én mögé, nagyon szívesen. De
nézzél.
Amúgy ez... jó, provokálsz, Bence. Csak hogy az ördög ügyvédjét játszam. Én nem gondolom, hogy feltétlenül most ez a hűdenek pihentetés az egy ilyen meccs előtt jól jött.
És a legsérültebb csapatnak a ligában nem volt.
A legsérültebb csapatnak kimondottan jól jön szerintem, igen.
Nem úgy mondom, hanem úgy, hogy úgy fognak visszatérni még ezek a játékosok, hogy rozsdásak. és ezt figyelembe kell venni, hogyha ha visszatérnek, úgymond.
Szerintem erre nincs garancia, ezt most feltételezzük maximum.
Jó.
Lehet, hogy kiállnak a Vikings ellen.
Téli időszakban meccsben kell lenni. Egy bye week oké, az más tészta. De úgy, így, hogy a szezon elmúlt 4 meccsében langyos vízbe kellett játszaniuk, mert nagyon nagy teher nem volt rájuk rakva. Nem tudom, nekem ezek nem olyan... Nem ilyenek szoktak lenni, tudjátok, ezek az igazi jó payoff pushok. Mert hogyha belegondolsz a Panthersnél, elfogadom azt az előjelet, mert brutálisan jó második felét hozták a szezonnak, és akkor azt mondom, hogy lehet mondani rájuk, hogy Dark Horse, mert alapozott valamire. A Packersnél én nem ezt érzem, hanem pont egy egyszerű kihűlést, és emellett egy hosszú injury reportot. Nem tudom, csak ennyit így hozzátennék.
Ez az injury report, ez olyan, ami egy hónapja ilyen, és viszont aki nem season endingen van, mindenki vissza fog jönni. Tehát egészségesebb lesz a Packers, mint bármikor december folyamán, azért ezt is majd nézzük. Mindenképpen kell. És szerintem az, hogy az utóbbi 4 meccsből 4 vereség, az egyiken elszakadt Parsonsnak a tércalagja, addig vezettünk, a Bears ellen olyan meccsen kapott ki a Packers, ami egy csapatnál 15 évente van egy, tehát az a nem összeszedett onside kick után vereség. A Ravens szarrá futotta a Packers, az utolsó meccsre meg nem álltak ki. Tehát igazából egy vereség az, ami miatt hibáztatom a csapatot a 4-ből. Biztos elfogult vagyok, de azt sem tartom igaznak, amit te mondasz.
Hát meg azért tegyük hozzá, hogy azon a Ravens meccsen, tehát ott a Ravens egy óriási playoff pushba volt. Tehát, hogy szerintem mentálisan ott sokkal jobb állapotban volt az a Baltimore, mint a Green Bay. Tehát, hogy de most feltétlen a valódi erejüket mutatja meg.
De most a Bears jobb mentális állapotba érkezik, erre akarok
célozni. Világos.
A 49ers-től kikaptak egy adok-kapok meccsen, aztán a Lions-től tét nélkül, úgyhogy igazából végigverve voltak, végig, csak megint valahogy retardált módon a negyedik negyedbe visszajöttek. Tehát ne haragudj, Peti, nem értek egyet.
Jó, meglátjuk majd az eredményben.
Persze, tehát lehet, hogy most itt fogunk ülni, hogy a Bears nyert 10 ponttal, de attól függetlenül szerintem ez nem pontos most, amit mondasz.
Szerintem egyik csapat se kimondottan jó formában érkezik, szerintem.
Így van. Mind a kettő döcög, mind a kettő szenved, csak az egyiknek volt hihetetlen mázli a decemberben, a másiknak meg semmi nem jött össze decemberben. De megnézed a novembert, Packers egymás után 3 meccset megnyert a csoportban. És mind a 4 csapat pozitív mérleggel zárt itt, azt ne felejtsük el.
Jó.
Na jó, elég volt a Packers védésből, majd inkább visszavágok ott, amikor elmondom, hogy a Jaguars miért fogja megverni a Bills több ponttal, mint 7. De mielőtt ezt én elmondanám, akkor hát ki szeretné a Jaguars Bills-t?
Akkor elkezdem én, mert...
Kezded, így van.
Elkezdem én, mert ugyanezt akartam mondani, mint
adom,
ahogy te.
Adom.
Tehát nekem, én azt gondolom, hogyha ha kicseréljük a sisakot a Jacksonville-nél, és egy Jaguar helyett bármi más teszünk rá, meg ezt a nagyon könnyen felismerhető messzint ezt lecseréljük, akkor ez a Jacksonville Jaguars jelenleg szinte mindenkinél a Super Bowl egyik, hanem a legnagyobb favoritja lenne. Hogyha itt beszéltünk arról, hogy ki milyen formában érkezik a playoffra, hát szerintem nehéz ennél jobb formában megjönni. Tehát október 19-én kikaptak 35-7-re a Rams-től, akkor álltak 4-3-mal. Elmentek bye week-re, és a hátralévő meccsükből mindössze egyet veszítettek el, 36-29-re a Texans ellen. És ezen kívül volt 2 hosszabbításos győzelmük, borzasztó csapatok ellen, tehát ugye a Raiders-t és a Cardinals-t csak OT-ban verték meg, és mindenki más gyakorlatilag agyonvertek. Tehát elképesztő formában vannak, és amit a szezon elején láttunk, hogy nagyon akadozott a gépezet, emlékszem, millió false start volt, tehát minden harmadik playben, illegal shiftek, illegal motion, nem tudták a játékosok, hogy hova álljanak fel, borzasztóan döcögött az egész, de látszott, hogy van ebben potenciál. Rengeteg drop, rengeteg ki nem kényszerített hiba, megjött Jacoby Meyers, iszonyú jó hatással volt Trevor Lawrence-re, szépen a játékosok megszokták Liam Cohen-nek az offenzét, és ez egész összeállt és elkezdett működni. És amit én látok a Jacksonville-től, ez a döcögős kezdés, amíg az új dolgokat meg kell szokni, bele kell tanulni, rengeteg ki nem kényszerített hiba, majd egy ilyen olajozottan működő gépezet, ami gyakorlatilag végig rohan az egész ligán, ezek a csapatok szoktak Super Bowl-t nyerni. És én azt gondolom, hogy ennek a meccsnek torony magas esélyese a Jaguars. Azért nehéz elhinni, mert a Jacksonville Jaguarsről beszélünk. De jelenleg nem gondolom, hogy van náluk jó formában levő csapat, és nyilván itt is akkor a playoff rutinról beszélhetünk, mert azért viszonylag kevés van nekik, bár Trevor Lawrence nyert már meccset januárban, tehát azért nem ismeretlen terep ez, de ráadásul ez a Bills, ez meg nem az a Bills, ami az elmúlt 2-3 évben, vagy akár 4-5 évben a playoffban volt, és én nagyon nehezen látom, hogy fogják megverni ezt a Jaguars-t önerőből. Tehát ahhoz a Jacksonville-nek kellene teljesen szétesnie, és azt is borzasztó nehezen tudom elképzelni a formájuk alapján. Úgyhogy én nem csak ezen a meccsen várom őket győztesen, hanem szerintem be fogják húzni az AFC-t is.
Ezt megkönnyeztem. Peti, reagálj kérlek!
Oké. Egyrészt egyetértek azzal, hogy a Jacksonville Jaguars baromira jó flowban van, és azt is elmerem fogadni, hogy elhihető, hogy ők az esélyesek. Good point. És ezt így tényleg abszolút objektívan azt mondom, hogy ha most így a szívemre kéne tennem a kezemet, akkor valószínűleg most én is azt mondanám, az elmúlt hetek játékképe alapján, hogy a Jaguars esélyes. Jó? Tehát tényleg objektív akarok lenni. Van itt azért bennem egy picike hang. Jó? Igen, megvették a Chargers-t. Tök jó. Utána találkoztak a Cardinals-szal, a Titans-szel, a Colts-szal, a Jets-szel, a Broncos ellen bravúros győzelem, abszolút. Colts, Titans. Srácok, ebből egyetlen egy darab playoff csapat van csak. A Broncos. Aki már amúgy tovább jutott akkor. De oké. Okay. Megnézzük a Bills-t, akik Week 13 után egyetlen egyszer kaptak ki, és Week 11-nél még megverték a Tampa Bay Buccaneers-en, volt egy brutális meccsük, hogyha emlékeztek. Kikaptak a Texans-tól, ami amúgy szintén pepitában a Jaguars egy picikét, ezt hangsúlyoznám.
Ez
és utána volt nekik egy Steelers, egy Bengals, egy Patriots. Én még a Browns-t sem fogom azért leírni, mert amúgy nem rossz, hogy mindig az a defense. Aztán volt egy Eagles elleni meccs, amit amúgy megnyerhettek volna simán. És még ott volt a Jets ellen, most pedig egy utolsó győzelem. Azért tegyük már mérlegre azt a kettő strength of schedule-t. Tegyük mérlegre. És a különbség kettő közt várjál, egyetlen egy darab vereség. A játékképe persze, hogy a Jacksonville Jaguars irányába rohadt, jó? Hát mert ilyen is volt a schedule. Azért egy Tennessee Titans raktál volna oda kétszer a Bills-nek, azért űrszámok lennének ott is. Elfogadom, igazatok van. Totál igazatok van. De amíg azért Aaron Rodgers, Burrow, Stroud, meg May, meg Hurts ellen játszott.
Meg Shadow Sanders, őt ne felejtsd el.
Shadow Sanders, nem felejtem el. Azért a másik oldal meg játszott szépen kétszer Cam Ward ellen, meg Philip Rivers, húha, remeg a térdem. Bocs, elfogadom, nagyon jó formában. Nem veszek el semmit a Jaguars érdemeiből, mert tényleg bravúros, ahogy összerakták, és szerintem egy áldás volt nekik, hogy Travis Hunterrel nem kellett foglalkozniuk. Szerintem ez kulcs volt, ezt szeretném kiemelni. És összességében ez kellett is arra, hogy szerintem beinduljanak. A saját dolgukat tudta csinálni Cohen. Nem volt az, hogy ezzel játszossuk már ezt a fiút, mégiscsak 1/2 meg felmentünk érte, mert szerintem bennük volt ez a nyomás. És felszabadultak. És ez tök jó. A rendszer elkezdett működni, Trevor Lawrence és Cohen elkezdett együtt működni, mert nem indultak jól amúgy. De azért ne mondjuk már azt, hogy ez egy annyira sima meccs, mert azért egy picike smoke, meg rá van azért öntve egy picike benzin, ami a hype, erre a Jacksonville Jaguars tűzre. Ne írjuk már le Josh Allent egy Trevor Lawrence ellen sem, mert azért ez egy kicsit erős, hogyha megnézed tényleg, hogy mi volt az év második felében a Jaguarsnak, és mi volt a második felében a Billsnek. Akik amúgy, bár tényleg a Billsnek nagyon egyszerű volt az év eleje, az év vége az kutya kemény volt, és baromira jól jöttek ki belőle, ahhoz képest. 12-5 ez a csapat. Szóval megvédem a Billst. Az esélyesnek én is úgy érzem, mert hogy is mondjam, még hogyha egy meglőtt katonának is adrenalint adsz meg amfetamint, akkor be fog pörögni, és megnyerhet még egy kis csatát is. Ez most a Jaguars. Veszélyes, mert szerintem egy kicsit bolondok aranya, egy picit. De összességében alapvetően ezért veszélyesek. Elfogadom. Ahogy mondtam, és tartom, ahogy a Panthersnél, flowban vannak. Bárkit megverhetnek. Tökéletesen igazatok van. De azért ez egy Bills. Ez egy más kávéház, és nem értek ezzel egyet, hogy ez annyira sima lenne. Ennyi csak az védelmükben.
De sima meccset én se várok, simábbat, mint amit gondolnánk, hogyha ránézünk a két csapatra. Inkább így fogalmaznék. Nem gondolom, hogy itt 15-20 pontokkal fog nyerni a Jacks.
Egy hajszállal esélyesebb legfeljebb a Jacks, de nem esélyes úgy. Így nem mondanám ki, hogy a Jacks az esélyes.
Igen, csak nyilván valaki, aki nem annyira közelről követi a ligát, ránéz erre a meccsre, és az utóbbi évek miatt simán odaadja a Billsnek 7-10 ponttal is akár. És
fair.
Fontos kimondani, hogy ez nem a valóság, mert ez az idei alapszakasz Bills, és lehet, hogy teljesen más lesz januárban is ránk cáfolnak, de ez az idei alapszakasz Bills, ez nem az a Bills volt, akik az utóbbi 3-4 évben letolták kisújból az alapszakaszt. Valóban, Peti, szépek voltak a év végén az eredmények, de a mutatott játék az nem volt szép. És ugyanúgy lehet, hogy az Eagles-t megverhették volna, de kikapadtak volna a Shadow Sanders-től is teljesen simán egyébként.
Hát meg megverhették volna az Eagles, de milyen játéka?
Igen, tehát az Eagles ellen fél negyedig játszott ez a csapat.
Én nem mondtam azt, hogy jó formában van a Bills. Igen. De még így is Joe Burrow-t, Drake May-t, meg Baker Mayfield-et simán sarokba állította a Josh Allen. Nem is azt fogom mondani, hogy
Baker Mayfield-et sarokba rakta Baker Mayfield-et.
Szerintem Josh Allennek a harmadik szezonja óta, amikor elit irányítóvá vált, messze ez a leggyengébb éve. És nem csak a kisegítő személyzet miatt, hanem saját jogán is sokkal gyengébben játszik, mint amit Josh Allentől megszoktunk. És hogyha már arról beszélünk, hogy mondjuk ott volt a Patriots elleni meccs, nagyot játszott a második fél időben Josh Allen, de kellettek hozzá az óriási returnök, amik konkrétan azóta a Patriots minden kickoffot kirúg touchbackre. Mert annyira borzasztóan nézett ki ott a special team, a kickoff coverage. Hogy azóta minden kickoff menjen ki a picsába, jöjjön 35-ről az ellenfél. Mert a második fél időben folyamatosan 50 yard környékéről indult a Bills egy teljesen széthullott defense ellen. És aláírom, nagyon jól játszott Josh Allen, csak akkor tegyük hozzá azt is, hogyha a Jacksonville schedule-jét idehoztuk, hogy mondjuk ott volt az a Patriots elleni meccs, a Bengals elleni meccs, ott az egy két gyenge védelem ellen. A Browns ellen mondjuk megadom, hogy az sokkal értékesebb győzelem, mint aminek tűnik, mert sokkal jobb az a Browns defense, mint amit a csapat mérlege mutat.
Hát nem tudom, ezt szerintem most egy picikét relativizálni egy tényleg nagyon fontos győzelmeket. El lehet mondani, hogy rossz a defense, hogy ne, hát a Billsnek is szar a defense-e. Tehát nem Josh Allen esett vissza, ezzel nem értek egyet, csak nem tűnik fel, hogy mekkorát megy Josh Allen, amikor mondjuk egy Bengals ellen 39-34-re nyernek. Az egy tükör sima meccs lett volna, hogyha a defense egy picikét jobb, és ha már 39-24-re verik a Bengals-t, akkor mindenki azt mondja, hogy jéj.
Hát tehát hogy azon a meccsen nem a Burrow-nak a két óriási hibája volt, amivel egyáltalán meccsbe visszajött a Bills.
Ott kúszott fel a Bengals, akkor már ment a Bills.
Nem. Konkrétan az egy nagyon nyert meccs volt a Bengals. Így van.
Oké.
Na várjatok egy kicsit, tényleg csak, hogy ne a múltban legyünk. Szerintem, ami egyébként a kulcs matchup, hogy azért az idén a Bills akkor nézett ki jól, amikor James Cookon keresztül ment ez az offense, és Josh Allen abból tudott élni, hogy egyébként egy olyan futójáték van mellette, ami szerintem soha nem volt még karriere során. Viszont a Jacksonville-nek a futás elleni védelme tudjuk, hogy pazar. Úgyhogy szerintem ez eldönteti ezt a meccset, hogyha a Cookot tudják limitálni, és Allennek kell szétdobnia a Jacks védelmet, akkor az azért nem feltétlen elem miatt nem fog sikerülni, hanem mert hát a Bills célpontok idén, na hát ők nem jók.
És akkor viszont a Bills defense-en megy el, Bence.
Igen, tehát hogy ez a bajom, hogy elmehet a meccs a Bills defense-en, elmehet a meccs azon, hogy a Jaguars megöli a Bills futójátékát, amire elég nagy esély van, és akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy Josh Allenben meg a támadó falban bízunk, akikben lehet, csak ha nincsen játszótársa, akkor nem fogja tudni tartani a lépést azzal, hogy a Jaguars offense rendszer szinten fel kéne, hogy őrölje ezt a Bills defense-t. Tehát hogy simán lehet, hogy 38 pontot kap a Bills. És azt viszont nem látom, hogy Josh Allen, és nem az ő hibájából, ezt bírja. Ahhoz az kell, hogy James Cook is megőrüljön, amit viszont nagyon nehéz látni szerintem ebben a meccsben.
Az matek. Tehát bocs, Cooknak a sikeressége az matek. Amikor Allen megy, és pont amikor nagyon veszélyes
volt. Szerintem idén pont fordítva van egyébként. Matek,
srácok. Amikor vissza kell menni coverage-be, mert Allennek nagyon forró a keze, akkor Cooknak van hely. Akkor nincs tömve a box. Tehát ez ennyire egyszerű.
Az utóbbi években ez volt, idén megfordult szerintem.
Szerintem is.
Jó. Tipi FFS-t, ezt jobban vágjátok.
Hogy hívás, megint ezt a kopunk ellene.
Nem direkt csináljuk.
Nem, semmi gond nincs ezzel. De összességében én még továbbra is úgy gondolom, hogy amikor Josh Allen meleg, akkor van Cooknak esélye. Leginkább. Tehát egyszerűen mind a kettő fantasy van is, és bocsánat, hogy ezt mondom. Ha Allen jó volt, Cook is jó volt. Ha Allen nem volt jó, Cook se volt jó. Fantasy. Nézd meg.
De akkor az is igaz, hogyha Cook jó volt, akkor Allen jó volt, és ha nem volt jó, akkor Allen nem volt. Allen sem volt jó.
De ez így volt. Ez így volt, bocs. Van egy ligám, ahol Cook és Allen sajnos dinasztiában egy embernél van, képzeld el, és ugyanerről panaszkodott. Hogy vagy 90 pont a plafonja, vagy 21. És köszönjük szépen. És ez valós. Ez valós.
Jó, mindesetre én is bemondom, hogy a Jaguars fog nyerni, akkor három Jaguars ez, vagy
elfogadom, akkor... elfogadom a Jaguars. Mondom,
te is a veszély, akkor azt mondod nagy, azért
kutya veszélyes ellenfél most, és ezt elfogadom. Tehát nagyon veszélyes ellenfél a Jaguars.
Na. Jól van, ugorjunk srácok, aztán majd még úgyis értékelni is fogjuk ezt a mérkőzést, ott majd még lesz. Lehet majd méregetni valót, hogy kinek volt jobban igaza. Na, hát egy 49ers Eagles jön ezután. Ami külön érdekes szerintem, hogyha megnézzük a történelmet, amikor utoljára találkozott ez a két csapat a rájátszásban, emlékeim szerint, akkor az az ominózus NFC döntő volt, amikor a 49ersnek nem volt irányítója gyakorlatilag a mérkőzésen. És úgyhogy van miért visszavágni. A kérdés, hogy van-e bármi esélye a 49ersnek ezzel a defense-el. És akkor kettes számú Peti, megadom neked a szót először, hogy beszélj erről a meccsről, ha már Matyi nincs itt, hogy az Eagles-ről beszéljen.
Nehezen kifürkészhető meccs. Erre ennyit tudok mondani most így jelenleg. Hú, de nehéz megtippelnem. Meglepően nehéz. Nem, én nem írom rá ezt a 49ers semmiképp sem, meg se nehen, soha nem merem. Döntőig mindig jó. És találkoznak egy szerintem esendő Eagles-el. Tudom, hogy az Eagles az esélyes. De engem az év során az Eagles most nem győzött meg annyira. A 49ers egy baromira kemény csoportból érkezik, amúgy alapvetően egy ilyen leszpusban van most már tényleg ez a keret. CMC is öreg, Trent Williams is, Kittle is, tehát gyakorlatilag a legfontosabb sarokkövek már tényleg az utolsó pusban vannak. Nem tudom, azon túl, hogy megérzés, de én itt most 49ers-t érzek, srácok. Azon túl, hogy megérzés, nem tudom semmi mással alátámasztani. Tudom, ez csemege is lehetne az Eaglesnek, de valamiért a megérzésem most a 49ers felemegy. Az a passzjáték nem működik, nem jó pedig a front seven-je az Eaglesnek, ez csemege kéne, hogy legyen Saquon Barkley-nak, akár a tuspusos rendszernek, de valamiért most az az érzésem, hogy ez Brock Purdy nagyon jó formában van, CMC is jó formában van, Kittle is nagyon erős. Nem tudom. Én most rajta vagyok azon a hype-on, hogy ezek a játékosok nagyon jól időzítették a formájukat, és ez igaz, talán most nem tűnik úgy. És a pillanatnyi forma szerint én most a 49ers fele megyek egy picit. Ez egy megérzés most. Semmi többen nem tudom alátámasztani, srácok.
Okay. Egyébként én is valahogy így érzem. Nagyon nehéz megmondani, hogy inkább sok megérzés alapján gondolom ezt. Az Eagles az egész évben, emlékszem, itt együtt csináltuk az NFC East szezonbeharangozót, és szerintem ott, amit ott elmondtunk az Eaglesről, az alapján sokkal többet vártunk tőlük. Az egész évben az érződött rajtuk, hogy alul teljesítenek. Hogy hiányzik az a pici extra. Hiába nagyon jó a roster, mindenki egy picit gyengébb, mint ami tehetsége alapján benne lenne. És akkor ugye ott az öltözői hangulat is olyan furának tűnik. Azért jó, AJ Brown, Jalen Hurts, Nick Sirianni hármasával azért az elmúlt években is többször volt probléma, többször felmerült, hogy fú, hát most végleg megromlott ez a kapcsolat, és valahogy mindig helyre jött, de idén a szokásosnál is többször éreztem azt, hogy ez nekik így az utolsó évük így hármasban. Valószínűleg, hogy AJ Brown lesz az, aki ebből kiesik. Biztos, hogy ő lesz az. De hogy nagyon sok konfliktus volt, a megszokottnál több, szerintem. és hogy valami egész egyszerűen idén nem akar összeállni az Eaglesnél, ennek ellenére nagyon nehéz ellenük menni, mert nyilván borzasztó erős ez a roster, és hogyha beszéltünk egyébként a 49ers védelméről, itt van egy dolog, ami szerintem viszont mellettük szól. Tehát a passzelleni védekezésük a pálya közepén sebezhető leginkább. Az egyik legmagasabb passer ratinget engedték a pálya közepén. Hova nem tud jól passzolni az Eagles, és Jalen Hurts. Hát sehova, de hogy a pálya közepén, a pálya közepét azt messzire elkerülik, és ugye ez egy visszatérő elem, tök mindegy, hogy ki az Eagles OC, Jalen Hurts-el nem mernek középre passzoltatni. Tehát, hogy ami egy sebezhető pontja lehetne a 49ers-nek, ott pont gyengébb az Eagles offense. És ez talán jelenthet annyit, hogy végleg elbillenti nálam a mérleg nyelvét a 49ers oldalára, mert tényleg, ahogy Peti is mondta, most nagyon jó formában lendült mindenki, úgy néz ki, hogy összeálltak egy ilyen utolsó nagy rohamra. Hogy nem lett volna ez a Seahawks elleni meccs, akkor mondtam volna, hogy Brock Purdy fantasztikus formában van a sérüléséből, amióta visszatért a sérüléséből. Azért ez a Seahawks elleni meccs ez picit elbizonytalanított megint vele kapcsolatban, de azért általánosságban ki lehet mondani, hogy nincsen rossz formában ő sem, és most már nagyon érne Shanahannek egy tényleg felüljön végre a trónra, és megnyeri azt a gyűrűt, ami baromi régóta járna neki, és ez a roster lehet, hogy ez az utolsó esélye.
Így van.
És így most talán emiatt is kicsit, de én a 49ers-el megyek ezen a meccsen.
Wow, hát ha Matyi majd ezt meghallgatja, el sem fogja inni, hogy miket mondtok, hát a kedvenc csapata ellen, kérlek titeket. Egyébként szerintem ami még faktor, hogy Trent Williams nem biztos, hogy lesz. Tehát kiadta az utolsó hetet, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a wildcard-ra nem drótozzák össze, de ha Trent Williams nem lesz megvédeni Purdy bal oldalát, akkor azért ott lesznek bajok. És egyetértek azzal, hogy az Eagles offense tud annyira alul teljesíteni, hogy még a 49ers defense ellen se nézzenek ki jól. Na de könyörgöm, ez az Eagles defense. Tehát ezek akkor is be tudják őket juttatni a Super Bowlba, hogyha csak 20 pontokat szerez minden meccsen az offense. Tehát, hogy brutálisan jók, és tényleg, hogyha nincs Trent Williams, akkor Purdy egyfolytában menekülni fog, és a secondary pedig tudjuk, hogy ki tudja venni a meccsből még a 49ers célpontjait is, akik egyébként idén annyira nem forrók, mint az utóbbi években, kitűrt leszámítva. Úgyhogy én odaadom az Eaglesnek ezt a meccset, szerintem se lesz sima, amit Vegas mond, ez a 4,5 pont az reális lehet. Inkább kevés pontos meccsre számítok, mint sokra, ez elsősorban azért fog így történni, mert az Eagles offense továbbra is alul fog teljesíteni, majd az NFC döntőben meg a Super Bowlban hirtelen Jalen Hurts megint jó lesz. Sajnos. Na, hát akkor menjünk tovább, és hát Chargers Patriots, szerintem ezt mondom se kell, hogy kit szeretnénk meghallgatni. Annak érdeké, majd megtudjuk, hogy Drake még miért fogja megnyerni az első playoff meccsét.
Mert ő a liga legjobb irányítója, így röviden összefoglalva. Elfogultság nélkül mondom. De egyébként szerintem ez lehet a legizgalmasabb matchupja az első fordulónak.
Wow.
Mégpedig azért, mert nagyon vicces, de mind a két csapat számára kijött a nekik leginkább ideális ellenfél. A Patriotsnak leginkább azért, mert ez a csapat ez addig tud elmenni, ameddig az offense viszi a hátán. Sokszor szóba jön ugye mély MVP címek kapcsán is a sorsolás erőssége, de valójában én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb befolyással volt a defense-nek a felpumpált mutatóira. Tehát a Patriots védelme sokkal jobban nézett ki, főleg a szezon első felében, mielőtt ugye Milton Williams meg Robert Spillane megsérült, akik kulcsemberek voltak, sokkal jobban nézett ki ez a defense, mint amilyen jó volt ez valójában. És a szezon második felében azért láttuk, hogy vannak itt gondok. Ez a csapat ez addig tud menni, amíg a Patriots offense nyeri a meccseket, és a defense-nek annyi a dolga, hogy valahogy kitartson. Na most a Chargers védelme ellen én azt gondolom, hogy bőven van esély mozgatni a labdát, és pontokat felpakolni. Tehát ilyen szinten nem hiszem, hogy gond lenne. A Chargersnek Szintén ideális matchup ez a Patriots, mert egészen brutálisan gyenge a Patriots pass rush. Persze Milton Williams és Christian Barmore a fal közepén tök jó. Kiemelném Corey Durdent is, aki egészen hatékonyan támadja az irányítót a fal közepéről. Azt hiszem top 5 a defensív tackle-ök között pass rush win rate-ben. De hát szélről semmiféle nyomást nem képesek generálni. Tehát az edge rusherek, talán Anthony Jennings a leghatékonyabb pass rusher a csapatnak, aki világéletében egy run defense specialista volt. Vagy ott van az UDFA Elijah Pander. És akkor ez így mindent elárul erről az egységről. Harold Landry hetek óta nem edz. Tehát itt nem lesz agyonverve Justin Herbert. Hogyha a Chargers egyébként nagyon durván megtizedett támadófala egy picit jobb napját hozza, akkor akár teljesen le lehet nullázni ezt a Patriots front seven-t. Tehát Herbertnek bőven lesz ideje és lehetősége szétpasszolni a sokszor igencsak konzervatív Patriots defense-t. Ilyen szintén azt gondolom, hogy mind a két csapatnak nagyon jó matchup, és rengeteg pontot várok pont emiatt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt mind a két csapat 30 pont fölé mehet, és iszonyú pontháború alakulhat ki, és hát két top 5-ös irányítót láthatunk egymás ellen rögtön a playoff első körébe. Én azt gondolom, hogy ennél több nekünk nem kell.
Azért nyer a Patriots? Nyugtass meg. Levél sokkal.
Egyébként inkább Patriots győzelmet várok, de szorosabb lesz, mint amit mondjuk a kiemelések közti különbség mutat.
Peti, mit mondasz?
Nem tudom. Nem tudom, fiúk, ez egy borzalmasan jó meccsap, azzal egyetértek. Tehát Isten igazából nincsen bennem se kételj, hogy itt mind a két csapat kap egy óriási nagy próbát. Maynek itt a lehetőség arra, hogy ugye akár elaszlassa azt, hogy a Saint of Schedule miatt volt ilyen baromira jó. Ki tudja, teljesen mindegy, ez most már playoff. Nem azt mondom, hogy tiszta kártyával indulnak az emberek, de itt azért... Itt már meg kell mutatni, hogy mit tudsz. Tehát itt tényleg, szerintem ez nem kérdés. Elég ez a Patriots offense. Önmagában számomra ez a Patriots offense, ez Drake Mayből áll meg a futókból. Az elkapók továbbra sem igazán nyűgöznek le. Stephon Diggsnek tudjuk, hogy van a Patriots környékén, most ugye vannak ezek a balhék is, ami sose tesz jót, főleg egy playoff előtt szerintem. De hogy őszinte legyek, a Chargers ki tud kapni egy olyan napot, mert többször láttuk ezt az úgymond hullámzást szerintem ennél a csapatnál, amivel simán le tudják hozni ezt a meccset, és ki tudnak kapni olyan napot, ez beleértve Herbertre is, amikor simán 14 pontnál besülnek. El tudom képzelni. Nagyon nehezen tudok exakt választ adni. Nem is tudom megdönteni, hogy mi lehet a meccs döntő aspektusa. Valamire a Chargers offense-ben több garanciát látok. Hogy ha ők összekapják és összeejtják, csak a Chargers-ről beszélünk. Bocsánat. Tudom, ez olyan sisakos volt, de a Chargers szeret csókerkedni. És
ez már nem az, ez már hármós Chargers.
Viszont azt tegyük hozzá, hogy megint nyugati parti dómcsapat. Oké, esti meccs, tehát hogy az időpont az annyira nem problémás, de a keleti parton iszonyú hidegbe. Tehát tegnap a Dolphins egy meccsen -3 fok volt Foxborough-ban. Azért az a dómból kijönni, és talán vasárnap estére már nem ígérnek esőt, de napközben végig eső lesz Boston környékén. Tehát, hogy abban benne van, hogy egy nagyon csúnya, nagyon rossz időben kell játszania egy dómcsapatnak, miután átutaznak az egész országon. Ez azért megint, ahogy a Ramsnél is említettük, hogy nekik ez hátrány lesz, ez a Chargersnél is okozhat problémát.
Én ezzel egyetértek. De az offenszben a nevek még mindig nekem egy picikét felé billenti a mérleg nyelvét, és megyek a garanciával, és azzal a rutinnal, amit mondjuk egy Keenan ellen tud hozni, azzal az upside, ami mondjuk egy Godsdamben van, azzal a stabil B-opcióval, amit Ladd meg Kanki tud okozni, rápakolsz még egy X-faktort, amit Quentin Johnston tud hozni. Nagyon nehéz azt mondani, hogy be tud sülni ez az offensz, bár láttuk, de most, ha itt ülök vakon, én hajszállal a Chargers mellett vagyok. Hajszállal.
Én egyébként pont a talán a Patriots offense-ben érzek több garanciát, viszont a labda más oldalán meg egyértelműen inkább a Chargers defense-ben látom azt, hogy a negyedik negyedben valami olyan dolgot tud csinálni, ami miatt végül ők nyerik meg a meccset, tehát a Patriots defense-ben inkább azt érzem, hogy amit elmondtál te is, első számú Peting, hogy nekik az lesz a feladatuk, hogy ne kapjanak annyi pontot, aminél többet mély nem tud szerezni, addig a túloldalon látom azt, hogy a Chargers defense azért össze tud majd rakni akár jobb negyedet is, viszont kicsit aggódok amiatt is, hogy a Chargers offenzív drive-okra elfelejt focizni, ami ugye náluk mindig benne van. Úgyhogy emiatt nálam is nagyon 50-50, egyértelműen nem egy második és egy hetedik kiemelt meccse. Idén úgy néz ki, hogy ilyenek vannak, hogy ez a két seeding adja az 50-50 meccseket, de én azt mondom, hogy a hazai pálya miatt egyébként inkább Patriots győzelmet várok. Még kicsit szerintem most így, nem tudom, a mély X-faktor, hogy az első playoff meccse egyből otthon, szerintem az első meccsét még megnyeri, és aztán majd meglátjuk, hogy a következő körben.
Hát még primetime-ban veretlen.
Ez kevésbé érdekel. De inkább a hazai pálya az tök jó, amit mondtál, meg időjárás, meg ilyenek. Ezek szerintem pont számíthatnak ezen a meccsen. Nagyon, nagyon közel van a két csapat tényleg. Na, hát és akkor nincs más hátra, mint előre. Utolsó mérkőzés, ugye Baltimore, mármint, hogy Pittsburgh Steelers, Houston Texans. A Steelers megint megcsinálta, mondhatjuk, hogy már ez is egy óriási eredmény, de hát akkor nézzük meg, hogy tudnak-e bármit csinálni ezúttal idén a rájátszásban, azon kívül, hogy egy sima meccsen kikapni. Ki is volt az előbb? Ja, hát igen. Akkor kettes számú Petink, kérlek. Mondd el tényleg, hogy lehet, hogy Aaron Rodgers utolsó meccsén mit várunk? Mi fog itt történni?
Én az elmúlt hetekben valamiért fokozottan figyeltem CJ Stroudnak a teljesítményét, mert hát mégiscsak gyakorlatilag szerződés előtt van a fiú, és a Texansnak nagyon okosan kell döntenie, és az elmúlt hetekben szignifikánsan javult Stroudnak a teljesítménye, és ez látszik is a Texanson. Eddig is egy elit védelem volt. Megkockáztatom, hogy a Broncos után a második legjobb védelem a Texansé, az AFC oldalán, és ehhez elkezdett felnőni az offense. És úgy, ahogy tényleg a VR-oknál, az elkapóknál megtalálták egy picikét, azt a Higgins, Noel, Xavier Hutchinson vonalat, amikor Nico Collinsnak most az ez egy down year, úgymond, tehát egy kicsit visszaesett, meg a sérülések sem kímelték őt. Alapvetően úgy gondolom, hogy szép sztori ez a Steelers vagy sztori, hogy megint bejutottak a PU-ba, de kicsit már megint a legrosszabb esetőség jutott nekik. Ide jöttnek, megmutatják magukat, aztán megint lesz egy 20 körüli draft pickjük. És ugyanúgy minden évben, pánikkal, szeptemberben valahogy összekornak valami veteránokat, hogy akkor játszunk. Ezt a sztorit már láttuk, hallottuk. Szerintem nincs új a nap alatt, fiúk. Ezt a Texansnak be kell húznia. És szerintem be is fogják, mert sokkal jobb ez a csapat, mint gondolnánk. Ezzel a defense-el Aaron Rodgersnek nagyon nehéz feladat lesz. A Steelers offense-ben nincs annyi szerintem, hogy megegyék ezt a defense-t, és úgy hiszem, hogy nincs akkora különbség a két defense között, hogy ez faktor legyen a Steelers javára, tehát innentől fogva úgy gondolom, hogy ez az ásztó, ez a Texansnak áll.
Egyébként azzal én vitatkoznék, hogy azt mondtad, hogy a Texansé a második legjobb defense az AFC-ben a Broncos mögött. Szerintem ők az első. Tehát én mindenképp a Denver mögé, Denver elé tenném őket. Tök vicces egyébként, hogy a Texas defense az semmiféle trükközés, kreatívkodást nem alkalmaz, alig blitzelnek, alig hívnak stuntokat, alig vannak coverage rotációk, kimennek, és azt mondják, hogy mi csak jobbak vagyunk, mint ti. És le fogjuk nyomni a torkotok a játékunkat. Tehát mind a háromban liga legalján vannak, négy emberes peszrás, az a coverage, amit mutatunk, és pont is jobbak leszünk. És úgyse tudtok vele mihez kezdeni. És azt gondolom, Stroud sokkal jobb formában van, mint ahogy elkezdte a szezont, de nekem még mindig ilyen fura, és nem tudom hova tenni ezt a Texans offense-t. Én most azt látom bennük, hogy egy kört biztosan mennek, mert ez a Steelers, ez megint valami fekete mágia, amivel ők eljutottak a playoffba, ennek a csapatnak semmi keresni valója nincsen itt. Hosszú távon, meg már középtávon is szerintem sokkal rosszabbul jártak ezzel, mint hogyha lemaradtak volna a playoffról, mert könnyen lehet, hogy ez majd egy szerződés hosszabbítást ér Tomlinnak, közben egyébként ugye a következő év végén lejárna a szerződése, kirúgni úgyse rúgták volna ki, de akkor legalább elengedték volna, most majd erre hivatkozva valószínű, hogy itt tartják, hát még hogyha nyernek egy meccset, akkor meg aztán a következő 10 évre ezzel a szinten marad a Steelers, és nem haladnak sehova, de szerintem ők kimondottan rosszul jártak ezzel, de ezt a meccset be kell húznia a Texansnak, mert ez egy jobb csapat. És ilyenkorra azért már kiszokott fogyni Tomlinéknak a varázslata. Tehát azért ezeket a meccseket a playoffban már rendre elveszítik, amiket el kell nekik veszíteni. A problémám az, hogy tényleg annyira kiegyensúlyozott ez a Texans offense, hogy azt viszont látom bennük, hogy a következő körben egy óriási fejreállás következik. Pedig a defense alapján ez egy bajnok esélyes csapat lenne. De amíg az offense nem mutat konzisztenciát, addig nagyon nehezen megyek velük. De mondom, ezen a meccsen szerintem még nem kérdés, hogy nekik nyerniük kell.
Hát igen, igen. Próbálok valahogy bekerülni abba az eufóriába, amit tényleg így a Steelers most okozott, és menni velük, és megmagyarázni azt, hogy Aaron Rodgers miért fog nyerni még egy playoff meccset, de az a baj, hogy ez a Texans, ez nem egy jó matchup nekik. Mert tényleg ezen a Texans védelem ellen, úgyhogy DK Metcalf az egyetlen értelmes elkapód, nem is játszott az utóbbi 2 hétben, úgyhogy a támadó falad azért alapvetően nem jó, és úgyhogy alapvetően futni akarsz, hát nem jó matchup. Nem jó matchup nekik a Texans defense, és felrakhat akárhány tight endet Arthur Smith. Nem látom azt, hogy a Steelers offense akárcsak annyira jó legyen, mint a Ravens ellen, bár ott is igazából csak az utolsó negyedben tudtak jók lenni. És hát igen, Stroud valóban melegszik, nem vagyok én se lájulva a Texans offense-től. Okozhatnak TJ Watt-ék gondokat a Texans offense-nek, de szerintem inkább csak ideig, óráig. Amíg azt viszont abszolút látom, hogy a Houston defense 60 percen keresztül dominálja a Steelers offense-t, úgyhogy viszonylag könnyedén odaadom a Texansnak ezt a meccset. És hát remélem, hogy nem csak Rodgersnek lesz az utolsó meccs, hanem Tomlinnak is, sőt, Rodgers maradjon még egy évet, arról van szó, nem feltétlenül a Pittsburghbe, de miért is ne? Erről majd úgyis beszélünk. Akkor mindenki a Houstonnak adta?
Igen.
Én is odaadom. Meg amúgy tegyük hozzá, hogy a Steelersnek az átlag életkora 30 majdnem. És a Texans az egy fiatal csikókból áll. Hosszú volt ez a szezon. Hosszú volt ez a szezon. Tehát, és a szempont, én úgy gondolom.
Hát ugye azt hiszem a Aaron Rodgers, Adam Thielen play tegnap a Ravens ellen az NFL történetének legidősebb passza volt. A keték kombinált életkora, ami 77 év. ilyen korábban még nem volt, ha jól tudom.
Imádom ezeket a random statokat. Na de ha már random statokról beszélünk, akkor van itt még nekünk 2 college elődöntőnk, amikről beszélni kellene, és hát az egyik matchup az biztos, hogy egy olyan mérkőzés, amire nem igazán számítottunk. Szerintem egyik részvevőre se, de hát egyre tuti nem. Ugyanis lesz itt egy Miami-Ole Miss azok után, hogy a Miami az Ohio State-et, az Ole Miss pedig a Georgia-t verte meg a negyed döntőben, ahogy azt itt Matyival pontosan megjósoltuk egy héttel ezelőtt. Úgyhogy beszéljünk ezekről a meccsekről is, srácok, hogy tényleg mit várunk. Ugye csak egy kicsit tisztán lássunk, ugye a Miami-Ole Miss az péntek hajnalban lesz, az Oregon-Indiana pedig szombat hajnalban, úgyhogy még az NFL rájátszásra lehet majd hangolódni ezekkel a meccsekkel. De mindenképpen tegye meg mindenki, akinek lesz ideje ezeket élőben megnézni. Úgyhogy kezdjük a Miami-Ole Miss-szal. Tényleg én most nem akarok itt már neveket mondani. Melyikőtök szeretne erről a meccsről beszélni, aztán melyikőtök a másikról?
Hát akkor elkezdem ezt most én. Hogy maradjunk a megszokott sorrendnél, és még annyi gyorsan hozzáteszek, hogy addig a felvétel előtt, vagy nem megy ki időben a felvétel, de egyébként ma éjszaka pedig FCS döntő is lesz, ha valaki college foci szeretne nézni.
Aj, tudtam, hogy csak ezért jössz, nem is az NFL-ről akar beszélni, hanem csak, hogy ilyen Montana State dolgozik.
Igen, tehát figyelj, az Illinois State megcsinálhatja minden idők legnagyobb hamupipőke történetét, ennyit mondok csak. Hogy az Ole Miss Miami Road is beszéljünk, nekem a Miami a legnagyobb kellemes meglepetése ennek a playoffnak. Tehát én többször leírtam, ugye itt a college csatornán is, hogy senki nem kíváncsi a Miami-ra a playoffban. Hát a Texas A&M meccs az pontosan olyan volt, mondjuk, mint amit vártunk, de jobban örültem neki, hogy ők nyerték meg, mert Marcel Reed-re még annyira se vagyok, voltam kíváncsi, mint a Miami-ra. De hát amit az Ohio State-en csináltak, az meg parádés. Tehát amit a két falban az a fajta dominancia, amit mutatnak, az egészen elképesztő. Ruben Bain fantasztikus játékos, és tényleg az a kaliber, aki miatt bekapcsolod ezeket a meccseket, hogy megnézd, hogy dominálja szét az ellenfeleket. Tavaly ezért az Ashton Genty miatt néztük a Boise State-et, akkor lehetne ezeket sorolni, de Ruben Bain egy tipikusan olyan játékos, aki miatt érdemes oda kapcsolni, és érdemes szurkolni a Miami-nak, hogy a döntőben is megnézhessük a legnagyobb színpadon. Hát az Ole Miss-nél meg hát egészen fantasztikus sztori ez, itt a Lane Kiffin-féle távozás, hogy ott hagyja őket a playoff előtt, ugye a interim HC kibassza a cuccait az irodájából, és megmondja neki, hogy akkor takarodjon innen, mert nem szívesen látott vendég, folyamatosan távoznak az edzők, akiket a Lane Kiffin átcsábít. A Trinidad Chambliss sztoria, hát az megint elképesztő, ugye tavaly ő még a harmadosztályú Ferris State-en volt egyetemi bajnok, és ugye kellett egy sérülés ahhoz, hogy ő bekerüljön ebbe a csapatba, lehet, hogy az utolsó college szezonjában jár, és hát, amit a Georgia ellen művelt, az az egyik legjobb QB teljesítmény volt az egyetemi bajnokságban, szerintem, amit az elmúlt 5-10 évben láttunk. Mind a két csapatnak van miért szurkolni. Én azt gondolom, hogy Miami győzelem születik, de inkább az Ole Miss felé húz a szívem.
A flow. Az Ole Missnál egy kicsit úgy érzem, mintha ez a chip on a shoulder játszanának. Egy kicsit így érzem. Egyben felszabadultak is. Tehát szerintem nincs az Ole Miss-szel szemben a Kiffin szitút óta úgymond erős elvárás. Ezt szerintem elfogadhatjuk, hogy ezzel most nem mondunk olyan hű, de nagyot. Tehát senki nem várta, hogy az Ole Miss egy ilyen viharos szakítás után ne fagyit tegyen a kanapén, és Texas és New Yorkot nézzenek a játékosok. Mert ez fájdalmas volt. Ez nagyon csúnya vége volt sok szempontból. És ez általában rászokta nyomni a bélyegét egy teljesítményre is, akár főleg college-ban, ahol azért még van azért kicsit játékos tutújgatás. Tehát ez egy óriási meglepetés számomra, hogy az Ole Miss eddig jutott. És én viszont egy kicsit a Miami oldalán vagyok. Nem azért, mert amit te mondtál, Peti, én azzal azt egy kicsit úgy árnyalnám, hogyha az év elején nekem azt mondja valaki, a szezon kezdetével, hogy a Miami ott lesz a college playoff-nak az elődöntőjében, akkor nem lepett volna meg. Csak az évközben láttunk a Miami-nek egy borzasztó nagy hullámvölgyét, amiben valahogy visszajöttek. Kisebb csoda volt szerintem. És most szerintem azt a Miami-t látjuk, akire számítottunk. És megvannak az alapok, tehát Fletcher-től kezdve a Tuninát, egészen még úgy, hogy Carson Beck is jól teljesít. Nem kiemelkedő, de jól teljesít. A támadó faluk rendben van, ahogy mondtad is, mind a két oldalon, a védőfal is rendben van. Ruben Bain ihletett állapotban játszik, tehát egy abszolút disztruktora ennek a csapatnak, pozitív értelemben. Tehát nekem egy kicsikét a nagyobb nevek miatt, én most úgy hiszem, hogy kimértebb a Miami-nak a teljesítménye. Az Ole Miss-ban egy ilyen óriási nagy hullámot látok, ez a ride the tide szinte, és most úgy érzem, hogy a Miami ezt megfoghatja ezzel a defense-el. Ez a defense az nagyon erős, és szerintem ez most Chambliss-nek sem lesz azért egyszerű. A támadófal nem vagy benne biztos, hogy Ruben Bain, Mezidort a másik oldalon, vagy a linebackerüket, a Bisaintét meg fogja tudni fogni. Én úgy gondolom, hogy ez inkább a Miami-nak áll.
Igen, én is itt a végén mondtad ki a lényeget, szerintem, hogy egyszerűen ezen a Miami pass rush ellen mit fog tudni csinálni az Ole Miss. Benne van egyébként, hogy Chambliss szétdobja őket, de azért tényleg nehéz látni, és én azért továbbra is tartom, hogy ez az Ole Miss védelm nem jó, és hát nem is a védelem nyerte meg az előző meccset. A Miami gyakorlatilag most fog egyébként a legrosszabb védelemmel találkozni eddig, és én nem értek azzal itt, hogy Carson Beck bármilyen szinten jó lett volna eddig, de itt ezen a meccsen már akár jó lehet adott esetben, tehát ez nem egy rossz meccset neki.
És hát a mostani college felhozatában Bence jól teljesít. Tehát ez akárhogy is nézed, ahogy teljesítettek a QB Carson Beck az elmúlt hetekben jó.
Elfogadható.
Most kihez képest? Tehát, hogy Mendozához, Moorehoz, de még Szélinhez képest sem volt jó, meg Stocktonhoz képest sem. Csak
hát
jó,
pont
beszéljünk, de oké.
A krémet mondtad most. De én most azt mondom, hogy jó, tehát egy átlag college QB volt.
Hát, de jó, az oké.
Okay, jó, ez alacsony, akkor medián, hogyha így tetszik.
Mondjuk azt, hogy ő azt csinálja, ami Jalen Hurts. Ez így jó? Tehát semmit, negatívat sem.
De most, igen, most az egy okés.
Nagyon érsz, hogy nincs itt, Matyi.
Majd a jövő héten megkapom magamét. Kivéve, hogyha a Fortinálni, azt jelenti, hogy ti mondtátok. Na.
Hoppá.
És hát akkor lesz itt még egy mérkőzés, és na, ez az, amit én sokkal jobban várok, és az lenne a nyitó kérdésem hozzád, kettes számú Peti, hogy ezen a meccsen eldőlhet-e az 1-1? Ugyanis az 1-1 talán kettő reális várományosra fog egymással játszani, ugye Oregon Indiana, Dante Moore versus Fernando Mendoza.
Én úgy gondolom, hogy nem ez dönti el az 1-1-et. A legfontosabb lapokat már leosztották. Tehát úgy hiszem, hogy pont ebben a két irányító esetében Moore meg Mendoza ég és föld a kettő sok szempontból, úgy gondolom. Nagyon-nagyon mást kapsz, és nem ez a meccs fogja eldönteni, nem a párharcuk fogja eldönteni. Még ha nagyon-nagyon-nagyon basztol valamelyik, mert amúgy mind a kettő esetében benne van, akkor sem hiszem, hogy ez most így hirtelen valakit a board felé emelne. Nagyon-nagyon más a kettő, amit keresel, és nem azt fog eldönteni, hogy melyik verte meg a másikat most kivételesen. Az évnek azon szakaszán már túl vagyunk, szerintem. Én mind a kettőről tudjuk, hogy jó. Oké. Az év elején, mikor azt mondod, hogy Week 1 Nussmeier megveri Klubnikot, az már egy ilyen két hasonló tírről beszéltünk, úgyse fognak többet találkozni, több, mint valószínű. Akkor még lehet ezt játszani. Akkor még a tírek alakulóban vannak. Itt most már ilyen nincs, úgy gondolom. A fittet fogják keresni a csapatok többek közt, meg a talentet. Nem hiszem, hogy ez változtatni fog, véleményem szerint. Mindazonáltal szerintem Mendozát már önmagában a Heisman, mint hype. Sok csapat számára ez garancia. Ezt tegyük hozzá. Nézzük meg még például Mayfieldnek az esetét. Ő volt a Heisman winner akkor, Sam Darnold felett, akkor volt ugye Josh Allen, Rosen, stb. Ugye ez a Lamar Jackson. A legtöbb esetben a Heisman, főleg úgy, hogy a top prospect vagy, az amúgy egy, főleg a rossz franchise-oknál, bocsánat a megfogalmazásért, egy ilyen garanciának tűnő kis levél is lehet. Most nem mondom, hogy ez valós. Nem mondom, hogy ez így van. Ez pont egy picit olyan fricska akar lenni. De hogyha csak a rankinget nézzük, akkor Mendoza egyértelműen 1-1 lesz a legtöbb boardokon. Ez egyértelmű. Hogy valóban ő az 1-1. Abban, hogy ő lesz, amikor kiválasztanak, hangsúlyozom megint, nem ez a meccs fogja eldönteni, úgy gondolom, hogy ott egy ilyen fit lesz, hogy milyen irányba akarsz elindulni te, mint csapat. Keresed majd azt a tipikusabb, kicsit, tudom, hogy nem szereti Peti ezt a megfogalmazást, de ezt a konzervatívabb QB-nak a prototípusát Mendoza személyében, vagy keresed majd a fiatal csikót, akinek borzasztóan nagy az upside-ja, ez pedig Dante Moore. Ez fogja eldönteni, nem pedig szerintem az, hogy most kinyert ezen a meccsen. Szerintem a Heismannek sem kéne annyira definitívnek lenni ebben a döntésben, de cáfoljatok meg nyugodtan.
Én ezzel egyetértek. Ezzel nem szeretem, amikor QB-kat ilyen head-to-head-ek alapján ítélünk meg, hogy viszonyítjuk egymáshoz képest. Nálam ez nem fog befolyásolni semmit. Meg főleg azt nem szeretem, amikor egy-egy meccsre hegyezzük ki ezeket a dolgokat, miközben játszottak a Mendoza mind a ketten 14 meccset.
Így van, így van.
Mert ugye, igen, 14-et mind a ketten. Értem, picit nagyobb súllyal kerülhet ez be akár, de ne felejtsük el, hogy ők nem egymás ellen játszanak, hanem a másik defense ellen. És nem jelent semmit. Tehát, hogy ilyen szinten. Értem, hogy egyébként sokaknál benne lesz majd ez a végső döntésben, hogy kit raknak előrébb, meg nagyon súlyjal fog bekerülni. Én nem szeretem ezeket a meccseket így súlyozni. Mert azt gondolom, hogy nagyon félrevezethet. De hogy egyébként, hogy még maradjunk a meccsnél, nem is feltétlenül a két QB miatt várom ezt nagyon. Nyilván az is egy jó sztori, két 1-1 várományos QB, de hát a két vezetőedző.
Igen.
Tehát a két legnagyobb szikó az egész college fociban. Nem tudom, láttátok-e a videót, a közös online sajtótájékoztatókat. És mondja a Szinyetti, hogy nem tudom, 13 játékos van nálunk vizitán a transferportában, hogy rövidebb lett a felkészülésük, és Lenning azonnal, hogy foglalkozzál csak velük, nézegesen, nálunk is itt vannak. Egyébként két zseniális figura, Szinyetti csodálatos, tehát nem tudok róla elég szép dolgokat mondani, és már most látod, hogy fog alakulni ez a jövő évi Indiana, hogy iszonyú jó játékosokat hoznak be, és az a rebuild, amit ő itt leművelt, két éve ez a csapat két győzelemmel zárt talán. Az egyetemi bajnokság történetének legtöbb veresége az övék. Egy kosárlabda suliról beszélünk, és idáig hozta őket. Az a reakció például a Bama ellen, amikor megpróbálták ezt a negyedik downra a fake puntot, és senki nem ugrott be rá, és ahogy felemelte ott a szemöldökét, az valami fantasztikus volt. Szerintem róluk méltatlanul kevés szó esik itt a két top QB miatt, pedig legalább annyira izgalmas kettőjük matchupja, mint a két irányítóé. Nem tudom ti ezzel, mennyire vagytok, vagy mennyire értetek egyet.
Abszolút.
Én azt mondom csak, hogy szerintem ez volt az a college év, akár playoff, hogy a Disney ugye most elkezdett a college fociba eléggé belemenni, csináljanak egy jó éves összefoglaló show-t ebből, egy-két órásat. Mert itt olyan meglepő jó sztorik lettek szerintem, habár nem ez volt szerintem a legszínvonalasabb college évünk, ezt azért így kiemelném, de nagyon-nagyon-nagyon jó sztorikat kaptunk, amit a college focit egy picit el is vársz. Tehát nagyon jó egyéni sztorik vannak szerintem, tehát nekem ez nagyon tetszik, és visszatérve egy picit a hipotézisedre, Bence, hogy kik nyerhetnek vagy veszíthetnek, én úgy gondolom viszont, hogy más, főleg skill pozíciókban más a tészta. Például a VR-oknál, ott még szerintem nagyon-nagyon sok az ilyen úgymond játékos, akit még nem, legyen a Szerát, legyen az, hogy az általam hype-olt Omari Cooper, ők még nagyon-nagyon-nagyon sokat emelhetnek ezzel a meccsel a saját értékükön. Nekik ez nagyon fontos. Legyen az Indiánának a teljes támadófal, akik amúgy így a playoffban elit szinten teljesítenek, és még nem beszélünk róluk a draftboardokon. Nekik baromira nagy súlya van ennek a meccsnek. Míg az Oregonnál egy picit akár azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan térnek ugyebár vissza, de ott is úgy néz ki, hogy a Jung elejétől kezdve egészen a Bachner, a linebackerüktől, tehát nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek az értéke még, tehát nincsenek tele se Indiana, se Oregon játékosokkal az elsőkörös úgymond ilyen predikciók. Nekik még nyomni kell. És úgy gondolom, hogy nekik még ez egy tökéletes lehetőség, tehát én azt mondom, hogy érdemes még figyelni nagyon ezekre a játékosokra, mert pont Petiről beszéltünk pontról is az Indiánáról, neki még, hogyha ezen a két meccsen hoz egy elit teljesítményt, simán azt mondom, hogy ők nekik még ezen nagyon-nagyon sok múlik. Tehát én úgy hiszem, hogy pont más pozícióban, viszont lehet, hogy Peti most nem fogsz velem egyet érteni, ott viszont most még baromira releváns lehet, mert jellemző az, hogy az utolsó draft procedúrában wide receiverek és főleg cornerbackek baromira ki tudnak lőni. Tehát én most azt mondom, hogy ez még nagyon, ott még nagyon nem leosztott a lap ilyen szempontból, tehát ott még szerintem bőven vannak érdekes sztorik, Bence.
Egyébként ezzel viszont egyet tudok érteni, kihagytad a felsorolásból Dillon Tinement az Oregonból. Nekem ő nagy kedvencem.
Jó, igen.
Ő nagyon jó játékos. Meg hát D'Angelo Ponzot megemlítetted, ő nekem óriási crushom. De egyébként, és egy nagyon fontos dolog is elhangzott, amiről szerintem mindenképp érdemes beszélni. Mondtad, hogy az Oregonból nagyon sokan térnek vissza a jövőre. És ez viszont lehetett, hogy itt van az Indiánának egy olyan előnye, amiről nagyon-nagyon keveset beszélünk. Ugye ez egy főként a transferportából felépített csapat. Tele negyed, ötöd, hatod éves játékosokkal. Azért itt óriási korkülönbség van az Indiana javára. És ne, tehát hasonlítsuk össze 20-21 éves, vagy akár fiatalabb játékosok fizikumát, 23-24 éves játékosokéval akár. Az Indiana sikerében ennek óriási szerepe van, hogy simán erősebb, nagyobb, gyorsabb játékosok alkotják a rosterüket. És szerintem ez mindenképpen szólhat mellettük, még hogyha egyébként majd, amikor visszatekintünk mondjuk 5 év múlva erre a meccsre, akkor azt látjuk, hogy több Oregon játékos került az NFL-be, mint Indiana játékos.
Egyetértek.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez a meccs inkább az Indianának áll, viszont azért azt mindenképpen számoljuk bele, hogyha az Indiana itt nyer, akkor nem lesz olyan, aki nem hozza ki őket a döntőben esélyesnek, és akkor 16-0-val nyerhetik a szezont. Ezt el tudjuk hinni, hogy ők 16-0-val nyerik a szezont? Mert én megmondom őszintén, én végig az Oregontól vártam, hogy ők lesznek majd azok, akik itt az elődöntőben megverik az Indianát végül. Ha csak vagy a döntőben az Ohio State, vagy a Georgia, de hát ők nincsenek itt. Úgyhogy gyakorlatilag ez nálam egy előrehozott döntő is. Én valamiért nagyon érzem azt, hogy itt jön az Oregon upset, ami igazából nem is egy upset, tehát nyilván ez egy coin flip ezen a szinten, de hogy ha az Indiana itt nyer, akkor valószínűleg egy veretlen szezonnal megnyerik az egészet.
Egyébként azért nem adnám oda akkor se, tehát annak valóban ennek a meccsnek a győztese lesz az esélyes a döntőben. De azért nem adnám oda egyértelműen nekik, mert szerintem ilyen szinten baromi jól jött ki ez az idei playoff, hogy ez a 4 csapat került be. Tehát szerintem mindegyik mellett lehet érvelni, hogy miért lehetnek akár ők a végső győztesek, és legalább egy kis felüdülés a szokásos, már-már túlzás, hogy unalmassá váló csapatok mellett, de 4 olyan csapatot látunk itt most, akiket nagyon ritkán szoktunk. Értem amúgy, hogy miért mondod az Oregon upsetet, de én Szinyettinek a legendás sajtótájékoztatós mondatával reagálnék, it's pretty simple, I win, Google me. Én nem tudok az Indiana ellen menni. Nagyon féltettem őket a Bama ellen, ugye itt a hosszú pihenő miatt, amit eddig minden csapat megszívott, de egyszerűen coachingban akkora előnyük van mindenkihez képest, megfogadtam, hogy én nem teszek többet Szinyetti ellen, úgyhogy én maradok az Indianában.
Nem, nagyon vegyes vagyok, és én is az Indiana fele hajlok, viszont túlzottan most előjöttek azok a úgymond ilyen hangulat az Indianát illetően, hogy mintha mi már úgyis győztesek vagyunk. Tehát elkezdték őket felkapni, és amit szerintem eddig zseniálisan csinált az Indiana, hogy leszeket fejjel mentek. Nem volt körülöttük akkor a hype, és eljött a playoff, és most így megjött. Mendoza megkapta a díjat, előjött a média hype, és egy kicsikét megjött szerintem az a narratív, és hogy most már bármi van, itt 2 győztes találkozik. Ha az Oregon nyer, akkor ők döntőbe kerülnek, és valószínűleg megnyerik amúgy. Ha az Indiana most kikap, akkor mi van? Semmi. Túl teljesítettek bőven. Itt már mindenki győztes. Én továbbra is úgy hiszem, hogy szerintem az Indianának a játékosoknak muszáj pusolnia, mert szerintem az értékük még ahhoz képest, amilyen évet hoztak, még mindig lejjebb van, mint gondolnánk. És talán még ebbe merek kapaszkodni, de szerintem az a hype nem tesz nekik most jót, ami így felhajtás volt, mert maga az edző is ugye ezt ilyen kis buborékban hagyta, ahogy ő is mondta, konzervatív, tehát alapokhoz ragaszkodó játékos. Kicsit olyan Belichick stílust érzek rajta amúgy, és azt gondolom, mint sziché, mint iskola, és úgy gondolom, hogy ettől függetlenül az a nyomás, ami még a játékosokon van, nekik ez az óriási lehetőség, ezt ők ki fogják használni, tehát hajszállal, de az Indiana mellett vagyok én is.
Na, hát legyen így. Én is nekik szurkolok, de kremélek az Oregonnal, csak hogy ne ugyanazt mondjuk. És hát ez lett volna a beharangozó adásunk, hát nem lett rövid, de köszönjük mindenkinek, aki végighallgatott minket, és hát... Még egyszer szeretném elmondani, hogy szombat este nagyon-nagyon sejjel lehet velünk közösen playoff meccset nézni, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy csatlakoznátok, akkor gyertek a Discordra és beszéljünk róla, és hát Petik, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha még egyszer lesz én, hogy 3-an leszünk, akkor én nem fogom vezetni az adást, hanem majd valamelyikőtök, hogy ne kelljen egyfolytában ezen szenvedni, hogy most Peti 1 vagy Peti 2 vagy ki fogja mondani az előbb a részét, vagy sem. Úgyhogy én ezzel zárnám ezt, és hát most jön a legjobb hétvége gyakorlatilag. 6 NFL playoff meccs, még egy kis college is, úgyhogy mindenkinek jó amerikai foci nézést. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!